A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Hogyan tudnánk leírni magunkat a teljesség irányából, és milyen dimenziói vannak a teljességnek? Ezekre a kérdésekre keressük a választ mai műsorunkban. A szerkesztőt, Gyarmati Dórát hallják. Köszöntöm Önöket és a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Én is szívből köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Amikor elkezdünk belső világunkkal foglalkozni, a lelkünkben egyre mélyebbre ásni, akkor egyre több felismerésre jutunk az életünkkel, múltunkkal kapcsolatban. Hogyha növekedni szeretnénk, akkor teljességlátásra lesz szükségünk, de legalábbis szembesülni azzal, hogy hol nem teljes az életünk. Most erről kérdeztünk fiatalokat.
Családban, jelenleg a párkapcsolatban, és még keresem az utam.
A párkapcsolat terén ott egyáltalán nem teljes. A családomban voltak válsághelyzetek, történtek rossz dolgok, de például anyukámmal nagyon szoros a kapcsolatom, és ő mindig helyre rázott lelkileg.
Soha nem leszek megelégedve teljesen az életem semmelyik pillanatában és részével, mert maximalista vagyok, de azt hiszem, hogy el kell fogadni azt, amit kaptunk a teremtőtől, és amit magunk el tudtunk érni.
Talán nem is olyan könnyű kérdés, hogy mit is jelent a teljes élet.
Egyáltalán nem könnyű, de hogyha összefüggésbe hozzuk egy másik kifejezéssel, ezt a két gondolatot helyezhetjük párba egymás mellé, az egyik, hogy sebzettség vezérelten élünk-e, vagy teljesség vezérelten. És a kettőt, hogyha egymás mellé helyezzük, akkor ismerhetjük föl, hogy mi a különbség a között, hogy valaki képes-e valamiképpen a teljességre irányítottan élni, vagy pedig valaki megmarad a sebei által kialakult világnál, bezáródva a sebeinek, a hiányainak, a betöltetlen szükségleteinek a világába próbál tájékozódni, és valahogyan boldognak lenni. Teljesen más lesz az életvitelünk akkor, hogyha azt döntően a sebeink, a hiányaink, ahogy most hétről hétre beszélgetünk erről, a sémáink határozzák meg, mert akkor a sémáink által kimunkált világban tudunk csak létezni és mozogni. Ha én azt gondolom, hogy egy csökkent értékű személy vagyok, hogy nem sokat érek, hogy nem is nagyon vagyok alkalmas az életre, és ez a sebzettség határoz meg, akkor nyilvánvaló ennek meghatározottjaként ebbe szűkítve fogok élni. Tehát, ha én nem sokat érek, akkor nem is nagyon fogok vállalkozni sok mindenre. Ha így érzékelem magamat, akkor ez rettenetesen be fogja szűkíteni az élet lehetőségeimet. Miközben az életben van nagyon sok lehetőség, de én a sebzettség által észlelt külső-belső világban fogok csak maradni. Ha valaki teljesség vezérelt, akkor rá is lát a saját sérültségeire. Például, ahogyan itt a megszólaló mondta, hogy tudok a tökéletesről. Van bennem egy hajlam a maximalizmusra. Muszáj, hogy tökéletes legyen. Muszáj, hogy minden benne legyen. De mert rálátok, ezért megtanultam megelégedni. Akár kevesebbel is. Megelégedni az elég jóval. Ettől az ő élete tulajdonképpen teljesebb lesz. Milyen érdekes ez, hogy valakinek az élete teljesebb tud lenni azáltal, hogy meg tud elégedni a kevesebbel. És hogy egyáltalán nem lesz boldog annak az élete, aki valamilyen sebzettségéből kiindulva kizárólag a tökéleteset, a maximálisat fogadja el, és elfogadhatatlannak, elviselhetetlennek tekinti a hibát, vagy a tökéletlenséget.
Akkor a személyiség fejlődésünkhöz nem árt sorba venni, hogy a teljességnek milyen dimenziói vannak.
Igen, érdemes valahogy magunk számára megragadhatónak, elképzelhetőnek látni a teljességnek a dimenzióit. És itt is elégedjünk meg egy modellel, például, hogy akkor tehát a fejlődésnek, a gyógyulásnak, a növekedésnek van 4 dimenziója. Az első a személyiségünknek az összes lehetséges rétege, dimenziója, az énünknek az összes funkciója, ez mind-mind a személyiségünkhöz tartozik.
Érdemes rögtön példákat hozni, mert ez így lóg a levegőbe.
Jött hozzám egy ifjú hölgy, beszélt a maga nehézségeiről, sebzettségeiről, gyöngeségeiről, a válságról, amiben van. Érzelmileg nagyon átitatott volt, amit mondott, nagyon fölhevült volt, és sokat sírt, és az egész testén keresztül lehetett látni, hogy mit él meg. És akkor végül azt mondja, Feri, nekem az volna a segítség, ha nem csak meghallgatnál engem, és nem csak együttérző lennél velem, mert én napi 24 órában érzek, légy szíves, mondj egy-két jó gondolatot. Vannak akkor az érzéseink, de vannak a gondolataink is. Hogy akár milyen érzelem telítetten élhet valaki, néha arra lehet szüksége, hogy megálljon gondolkodni. Például reflektáljon a saját érzéseire. Tehát például, hogy ezt a két dimenziót, ezt a két funkciót is képes legyek hatékonyan működtetni. Tudjak érezni is, tudjak gondolkodni is.
A személyiségemnek az egyik rétege a spirituális dimenzió is, tehát a teremtővel való kapcsolatom?
Hogyne. Nagyon is örülök, hogy ezt idehozod, mert azt is mondhatjuk, hogy a személyiségünknek egy világához tartozik az, hogy gondolkozom, hogy érzek, érzelmeket tudok átélni, ugyanehhez a világhoz tartozik az, hogy észlelek, ugyanehhez a dimenzióhoz tartozik az, hogy intuícióim vannak, hogy emlékezni tudok. Ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a személyiségünknek különböző funkciója, de egy dimenzióban vannak. De a személyiségünknek vannak más dimenziói is, például a spirituális dimenzió. Hogy idézzek itt egy neves lélektani szakembert, Carl Gustav Jungot, aki egyáltalán nem hívő alapon, vagy nem kereszténység alapon, de azt mondta, hogy a 40 év fölötti klienseim kizárólag akkor lettek jobban, ha a spirituális dimenzióban is valamiféle kapaszkodót találtak, vagy valamilyen választ adtak a saját élet kérdésükre vagy problémájukra. Ez logikus is, két ok miatt is, egyrészt a személyiség fejlődésében is megfigyelhetjük, hogy 40 év után, az élet közepje után a spiritualitás egyre fontosabb téma lesz, vagyis, hogy most tulajdonképpen akkor mi az életem értelme? Amit eddig tettem, annak volt értelme? Most már közelebb vagyok a halálhoz, mint a születéshez. Mit kezdjek a maradék időmmel? Elkezdek azon gondolkodni, hogy mi a fontos, mi a lényeges, mire maradt még idő? Ez előhozza a létkérdéseket. Egy fiatalember 20-30 évesen szinte gondolkodás nélkül is, spirituális megfontolások nélkül is tud jó irányban élni, mert megveti a lábát a világban, talál egy társat az élethez, megszületnek a gyerekei, ő értük kell dolgozni, tehát tulajdonképpen szinte az evolúció is a pártján áll, és segíti őt, hogy menjen előre az élet. 40-50 évesen ez már nem elég. Elkezdünk lelassulni, a képességeink, készségeink kezdenek megkopni, már a testünk sem tud úgy működni, tehát fölmerülnek a létkérdések, ez pedig a spirituális dimenzióba tartozik, és ez azt is jelenti, hogy ha valaki az élete második felében nem talál valamiféle spirituális kapaszkodóra, ez nem föltétlenül kell, hogy azt jelentse, hogy ő vallásos lesz, de valamilyen spirituális választ ad az életre. Például, hogy mit kezdjen magával akkor, ha tudja, hogy meg fog halni. Ha erre valaki egy hatékony választ ad, tud jól élni, amennyi ideje van. Ha valaki nem talál erre egy termékeny választ a spirituális dimenzióban, akkor ez azt jelenti, hogy ő elkezdhet kapkodni, vagy elkezdhet kétségbe esni. Megpróbálhatja megőrzni a fiatalságát, sokféle nem elégséges választ tudunk erre adni. A spirituális dimenziónak a fölismerése az nagyon jelentős. Hadd hozzak erre egy képet zárásképpen, ez a delfiné. Mert a delfin az a valaki, aki megtanulja rögtön a születésétől kezdve, hogy a táplálék a vízben van, de a levegőt a víz fölött tud venni. Ezért a delfin bele ereszti magát a víznek a világába, hogy ott hozzájusson a táplálékhoz, de néha eljön a víz fölé, hogy levegőt vegyen. Az ember tulajdonképpen pont így van ezzel, hogy egyszerre van szükségünk táplálékra és levegőre, és akármennyit eszünk, attól még nem kaptunk levegőt.
Akkor a spirituális dimenzió az olyan, mint egy levegővétel.
Pontosan így van, és nem helyettesíthető mással. Tehát lehetünk akármilyen sikeresek, kereshetünk akármennyi pénzt, szerethet minket a feleségünk amennyire csak tud, ez azt jelenti, hogy jól lakunk, de nem azt jelenti, hogy kaptunk levegőt.
Személyiségünk csak egy dimenzió, de az ember kapcsolatokban él.
Kétség kívül a személyiségünkhöz például akkor hozzátartozik a lélektani dimenzió, ahogy erről beszéltünk, a spirituális dimenzió, hozzátartozik az erkölcsi dimenzió. Még ide hozhatnánk azt is, hogy nem csak tudatos, hanem tudattalan világunk is van. A személyiségünk nem egyenlő az énnel, amit így nevezünk és így tudatosítunk, hogy ez vagyok én. De a kérdésed arra vonatkozott, hogy a második dimenzió pedig, ha már látjuk a személyiségünknek az összes rétegét és egész világát, hát akkor ott vannak a kapcsolataink. Hiába fejlődök én a személyiségemnek a különböző rétegeiben, ha a kapcsolati készségeim, társas intelligenciám nem tud megfelelően fejlődni. Hadd hozzak egy példát, hogy ennek mi a jelentősége. Nagyon sokan azt mondják, hogy nem szívesen megyek el lélektani szakemberhez, ha valami nehézségem van, mert föl tudok hozni olyan történeteket, hogy elment valaki egy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, vagy segítőhöz, na és aztán elváltak. Na köszönjük szépen ezt az öntudatra ébredést, ott hagyta a családját, elhagyta a gyerekeit és a többi. Valóban ez egy nagyon komoly téma. Mert a segítés akkor tud valódi segítség lenni, ha a segítő látja a személyiségem összes dimenzióját, de látja a kapcsolati világomat is. Képzeljünk el egy jó kislányt. A jó kislány attól jó kislány, hogy fontosabbnak tartja a szüleinek való megfelelést, mint adott esetben saját belső uram, bocsá, ösztönkésztetéseit.
Sosem lázad.
Nem lázad, nem panaszkodik, hanem éppenséggel az életnek az egyik részét tartja sokkal fontosabbnak, azért is, mert a jó kislánysága révén a szüleinek a szeretetében biztos lehet. Ennek az lehet a következménye, hogy ő még jó kislányként megházasodik, de a személyiség fejlődés megy a maga útján. Kezd az öntudatára ébredni, kezdi fölismerni, hogy ő is egy érző lény, és ennek kapcsán neki lát annak a lázadásnak, annak a tiltakozásnak, annak a kritikusságnak, annak a értékek ellenpontozásának, aminek jó esetben már neki látott volna 15 évesen, meg 17 évesen, most túl lenne rajta, de nincs túl rajta. Ezért nem egyszer azt figyeljük meg, hogy a jó kislányok a házasságukban kezdenek el lázadni. De ott már nem az apukájukkal szemben fognak lázadni, hanem a férjükkel szemben. Velük szemben lesznek elégedetlenek, velük szemben sokszor igazságtalanok, hiszen egy serdülőkori lázadásnak mi az egyik tulajdonsága, hogy igazságtalan vagyok a szüleimmel. Az elmaradt lázadás tehát bekerül a házastársi kapcsolatba. Ebből bonyodalmak származnak, a feleség elmegy egy segítőhöz, és azt mondja neki, hogy valami itt nem stimmel, boldogtalan vagyok, elégedetlen vagyok, és tényleg valahogy nem jó a házas életem se, és. Ha a segítő csak a személyiséget figyeli, akkor megörül a feleség lázadásának, és azt mondja, nagyon helyes, hogy lázad. Hát a személyiség fejlődésnek egy nagyon fontos lépését be kell járnia, hát csak lázadjon, megerősíti, lelkesedik, a maga módján igaza is van. Csak nem figyelt a kapcsolatra. Márpedig az ő klienséhez nem csak a személyisége tartozik hozzá, hanem az összes kapcsolata. Ezért egy jó segítő a nőt a kapcsolataival együtt látja. Mindazzal a kapcsolati hálóval, ami őt élőkhöz és holtakhoz is fűzi, azokhoz a családtagokhoz, rokonokhoz, akik lehet, hogy nem is éltek már akkor, amikor ő megszületett, tehát az egész család történettel számol. Úgy segíti például ezt a fiatal asszonyt, hogy az a segítség egyszerre adjon teret és engedélyt az ő növekedésének és valamennyi lázadásnak, de közben láttassa azt is, hogy ennek a lázadásnak mi lehet a következménye, hogy milyen árat kell adott esetben fizetni azért, hogyha olyan módon is lázad, ami fenyegeti a kapcsolatot.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Múltat és jövőt is említetted. A személyiségfejlődés során fontos az is, hogy a maga folyamatosságában lássuk az életet.
Ez a harmadik dimenzió. Elment egy édesanya 16 éves fia okán a segítőhöz. Azt mondja, te ne haragudj, ez rettenetes. Amit rendez a gyerekem, az kibírhatatlan. Erre a segítő azt mondta neki, minden bizonnyal így van, de azt a képet tudnám idehozni, hogy ameddig ön áldott állapotban volt, addig a maga fiacskája belülről rugdosta. Most meg kívülről rugdossa. Kedves asszonyom, ez a korszak el fog múlni. Ahogy egyszer csak megszületett a gyereke, és már nem rugdosta belülről, ugyanígy ezt a korszakát is ki fogja nőni, és főleg, hogyha előtte megvoltak a megfelelő lépései az ő személyiség fejlődésében, akkor bízhat abban, hogy egy olyan felnőtt ember lesz 20-23-25 évesen, hogy kezd majd visszatérni magához, és értékelni, és hálás lenni mindennek, amit magától kapott. Ez egy korszak. Ennek az időnek megvolt az előzménye, és ezt az időt meg majd valami túl fogja nőni. Tehát, ha én látom az életemet a maga folyamatosságában, egymásra következésében, időbeliségében, ez azt jelenti, hogy egy természetes távolatot tudok kapni és venni, akár nagyon nehéz helyzetekhez, problémákhoz is. És azt tudom mondani, hogy nem kell bele bolondulni a serdülőkorba, se szülőként, se gyerekként, mert elmúlik, mert kinőjük.
És meg is kell élni tulajdonképpen minden életszakasznak a maga sajátosságait.
Nagyon fontos, amit mondasz. Éppenséggel, ha látom, hogy ez csak egy szakasz, megengedhetem, hogy benne legyek. Nem kell megijednem tőle, hogy jaj, ez végig így lesz. Ugye, ha azt gondolom, hogy a gyerekem így marad, akkor állok neki minden erőmmel rávennőt arra, hogy legyen megint rendes, mint ahogy volt, és akkor engedhetem meg neki is, de magamnak is, hogy kibírhatatlan legyen, ha tudom, hogy ki fogja nőni. És mert megengedem, hogy ő most ebben a szakaszban legyen, ez segít őt a következő szakaszhoz, hogy egy érett fiatalember legyen, vagy egy érett édesapa legyen. Ahhoz ő neki jó, ha átmegy ezen a tűrhetetlen szakaszon.
Hogyha az életet a maga folyamatosságában látjuk, akkor könnyebb elviselni a veszteségeket is. Például, hogyha valakinek kirepülnek a gyerekei, ami kétségtelenül egy édesanya számára egy nehéz időszak.
Igen, az szokott erről eszembe jutni, hogy a liturgiának egy nagy bölcsessége, hogy a fiatal jegyesek, akik ott házasságot kötnek a templomban, nem látják a szüleik arcát. Néha jönnek fiatalok, mondják, hogy nem fordíthatnánk másképp a széket, hogy jobban ránk látnak, nem csak a hátunkat. De a széket fordíthatjuk másképp, de nem biztos, hogy megéri. Ugye én papként látom, ott általában elülülnek a szülők, az érzéseknek micsoda döbbenetes skálája mutatkozik meg az arcukon, amin semmi csodálkozni való nincs. Hiszen minél jobb, szorosabb, bensőségesebb kapcsolatban volt egy szülőpár a gyerekével, annál inkább lesz öröm látni az ő örömét, és annál nagyobb fájdalom lesz azt átélni, ahogyan el kell engednem a fiam. És most ez az ünneplés tulajdonképpen egy veszteségemnek is a kinyilvánítása. Ahogy éppen a liturgiában is ez megjelenítődik, az édesapa bekíséri a lányát, az édesanya karon fogja a fiát, eljönnek egészen a két székig, ad neki két puszit, és vissza kell ülni a helyére. Ez nyilvánvalóan egy veszteség is, hogyha meg akarom itt őrizni a fiam, a lányom magamnak, akkor 2-3 év múlva már lesz egy rettenetes anyós probléma, egy kibírhatatlan após téma, és ennek jó esetben az lesz a következménye, hogy még jobban el fognak távolodni. Rosszabb esetben még esetleg győzhetek is, ez azt jelenti, hogy legyőzhetem a menyemet, ez a rosszabbik eset. Mert ez azt jelenti, hogy az új család nem tud kialakulni. Egy új társkapcsolat nem tud megszilárdulni. Tehát akkor sikerül győznöm az új nő fölött, vagy a fölött a nyikhaj fiatalember fölött. Hosszú távon rengeteg vereség vár ránk, és a fiamra meg a lányomra is, akivel kapcsolatban pedig azt mondom magamnak, hogy szeretem őt.
Személyiségem összes rétege, kapcsolataink és az, hogy az életet a maga folyamatosságában lássuk, eddig a teljességnek erről a három dimenziójáról beszéltünk, de van még egy negyedik dimenzió, az egyetemes realitások dimenziója. Mit jelent ez?
Megint hagyj, hozzak erre egy képet. Mondjuk most este van. Ha valaki a hallgatók közül, mert nagyon fáradt volt, vagy fájt a feje, lefeküdt délután, és mostanában ébredt föl, és már megivott egy jó kávét, ivott egy jó teát, és akkor azt mondja, hogy egészen úgy érzem magam, mintha most reggel volna. Tele vagyok erővel, élettel, jól vagyok. Ezt nevezhetjük szubjektív realitásnak. Ő, amit átél, az egy realitás, hiszen annak megfelelően érzi magát, tehát az érzései egy realitást képviselnek, de kétségkívül nincsen reggel, hanem este van. Tehát amit ő átél, ez az ő belső világának a tapasztalata, ezt nevezhetjük szubjektív realitásnak. Ha azt mondjuk, hogy este van, akkor ez egy objektív realitás, főleg a szubjektívvel összehasonlítva, de nem mondhatjuk azt, hogy minden ember reálisan mondja a Földön, hogy este van, mert a Föld gömbölyű. Ezért vannak, akik a Földön ebben a pillanatban akkor beszélnek reálisan, ha azt mondják, hogy este van, mások pedig akkor beszélnek reálisan, azt mondják, hogy reggel van. Vagyis ez egy objektív realitás, hogy este van, egy másik embernek a Földön ebben a pillanatban nincs este, hanem reggel van. Az egyetemes realitás például az, hogy azt mondom, kétségkívül az emberi élethez mindenképpen hozzátartozik a nappalok és éjszakák váltakozása. Valamiféle ciklikusság, periodicitás, tehát hogy periódusok, ciklusok váltják egymást. Ez kétségkívül hozzátartozik. Ez például egy egyetemes realitás.
Ez olyan, mint az élet nagy igazságai, hogy születünk és meghalunk?
Igen, például az, hogy születünk és meghalunk, ez egy egyetemes realitás. Az is egy egyetemes realitás, hogy nem dönthetek a szüleim felől, hogy ki az apám és ki az anyám. Az objektív realitás pedig az, hogy meg tudom mondani, hogy genetikailag ki az apukám és genetikailag ki az anyukám. De eldönteni, hogy ki legyen az, nem álmodomban. Az is egyetemes realitás, hogy meg fogok halni. És nagyon sok minden tartozik ide az egyetemes realitások világához. Például, hogy visszakanyarodjunk mondjuk a párkapcsolat világához, van egy ifjú nő, aki nagyon fontosnak tartja a szubjektív realitásokat, vagyis, hogy ő hol tart, érzelmileg hol tart. Ő érzelmileg például befejezte az egyetemet, nagyon lelkes, van benne nagyon sok motiváció, nagyon sok öröm, nagyon sok indítatás, hogy ő most előre fog jutni. Nem is kell, hogy karrierista legyen, bőven elég, ha azt mondja, szeretném használni a tudásomat, kipróbálni magam, szeretnék mások javára lenni. Ezért azt mondja, a társválasztást egy kicsit napoljuk el. Ezt megteszi 25 évesen, de megteszi 30 évesen is, hiszen tényleg tehetséges, értelmes életet él, tényleg így van. Hasznára van másoknak, gyümölcsözik az élete, 35 éves. Egyszer csak 35 évesen bekopogtat egy realitás, ez nem egy egyetemes realitás, hanem ez egy objektív realitás. Ez a realitás az, hogy hűha, nem vagyok még házas, hát nincsen még mellettem senki. Hát eddig az életem egy irányba nagyon ment, most mi van a másik irányjal? Keres egy társat, 40 évesen áll az elé, a helyzet elé, hogy hűha, most kéne az első gyereket szülni. Az egy objektív realitás, hogy ő már veszélyeztetettebb. A pici baba is veszélyeztetettebb. Az egyetemes realitás itt az, hogy dönthetünk a mellett, vagy a fölött, hogy a szubjektív időnek adunk elsőbséget, ahol én éppen belül úgy érzem, hogy tartok, vagy pedig dönthetek amellett, hogy 30 éves vagyok, kérem szépen, biológiai óra ketyeg, mindenképpen akkor most már meg kell valahogy állapodnom, mert nekem nagyon fontos a család, a gyerekek, és akkor a szó jó értelmében megelégszem valakivel. A boldogságnak része egyébként, hogy meg tudunk elégedni valakivel. Tehát ez egyáltalán nem egy kudarc, hogy valaki meg tud elégedni valakivel, hanem inkább egy életbölcsesség. Akkor ő számításba vette azt, hogy létezik egy biológiai meghatározottság is. Ha valaki ezt nem veszi számításba, ennek következményei vannak. Az egyetemes realitáshoz tartozik az hozzá, hogy tudok róla, hogy valamennyire szabadon dönthetek, hogy melyik realitást tartom fontosabbnak, a szubjektívet, vagy az objektívet, a belső világomat, vagy a biológiai órámat, de a döntésem meg fogja határozni az életem növekedésének, lehetőségeinek bizonyos irányait. Ezt miért tartom nagyon fontosnak? Mert tudjuk azt, hogy az utóbbi években már nagyjából azzal számolhatunk, hogy minden ötödik házasságban a gyermekáldás valamilyen nehézségbe ütközik. Még 20 évvel ezelőtt a szakirodalomban azt olvastuk, hogy minden tizedik, ma már minden ötödik. Például azért, mert nagyon későn születik az első gyerek.
És hogyha elfogadjuk, hogy ez egy egyetemes realitás, akkor könnyebb megbirkózni ezzel?
Pontosan így van. Ha azt mondom, hogy ez az én életem ára, ha látom azt, hogy mit kaptam attól, hogy a döntéseimben alkalmazkodhattam a belső világomhoz és késztetéseimhez, látom, hogy mit veszítettem el a másik oldalon, hogy kevésbé vettem számításba a biológiai életkoromat, sokszor persze nem is csak erről van szó, hogy én magam kevésbé vettem számításba, hanem kerestem, és kifutottam az időből. Ha például ez a nő 40 évesen azt mondja, mondjuk megszületett az első baba, de nem születik a második, nem születik a harmadik, jönnek a spontán vetélések egymás után, és ő azt mondja, hogy én azt gondolom, hogy ez az életemnek az ára. Megtanulok most megelégedni, és örömmel lenni, és hálásnak lenni mindazért, amit az élet ad. Mindazért, amit én az életnek tudok adni. Ha ez a nő meg tud békélni azzal, hogy ez az életnek egy realitása, ami néha ad és néha elvesz, ez egy egyetemes realitás, senki sem kap meg mindent. Ha valaki ezzel meg tud békélni, akkor nagyon tud örülni annak a gyereknek, aki meg tudott születni. Akkor még inkább azt látja, hogy szemem fénye.
A teljesség dimenzióival foglalkoztunk mai adásunkban. Műsorunkat a www.katolikusradio.hu honlapon hallgathatják újra, akiket pedig bővebben is érdekelnek ezek a kérdések, látogassanak el a millenárison tartott alkalmakra, keddesténként 8:45-től. Már a technikai munkatársunk Honfi Anikó és a szerkesztő munkatársa Lackó Viktória nevében is búcsúzik a műsor gazdája,
Pál Feri,
és a szerkesztő Gyarmati Dóra.